ismeretlen zsoltárok. Főtisztelendő dr. Horváth Endre atya műsora.
Dicsértessék Jézus Krisztus, nagy szeretettel üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit. Önök az ismeretlen zsoltárok előadás sorozat egyik újabb előadását hallják. Horváth Endre atya vagyok. A mai előadásunkban egy új zsoltár csoporttal szeretnénk megismerkedni, olyan zsoltárok csoportjával, aminek az elnevezése Zarándok énekek. Egészen pontosan a 120-astól a 134-es zsoltárig nevezik Zarándok éneknek a zsoltárokat, és az miatt, mivel mindegyiknek a bekezdésében az a szó áll, hogy a lépcsők éneke. Tehát igazából ez már elárulja azt is, hogy nem arról szólnak ezek a zsoltárok, hogy miféle élmény az, amikor az ember zarándokol, nem ezért nevezik őket Zarándok zsoltárnak, hanem az elnevezés alapján arra következtetünk, hogy ezek olyan zsoltárok voltak, amelyeket a zarándoklat alkalmával, amikor a zarándok végén elérve Jeruzsálembe, vonulnak fel a hívek, a zarándokok a lépcsőkön a jeruzsálemi templomhoz, akkor recitáltak. Tehát a zarándok éneknek a fordítása nem is egészen pontos. A református fordítás azt mondja, a károli fordítás, hogy grádicsok éneke, tehát a lépcsők éneke az lenne a helyes, pontos fordítás, de a szentírás tudósok meg vannak róla győződve, hogy ezek igazából a zarándoklat alatt énekelt zsoltárok. Azért is gondolják ezt, mert ezek a zsoltárok nagyon sokban hasonlítanak egymáshoz a fölépítésükbe. Mindegyik rövid, a hívek, az egyszerű híveknek a problémájáról beszél. Tehát olyan zsoltárok, mivel rövidek, amiket könnyű megtanulni, akár nagy tömegnek is, többen vannak a zarándokok, könnyen megtanulhatják, könnyen tudják együtt énekelni, illetve ezek lehettek azok az üzenetek, amiket hazavittek a zarándokok a jeruzsálemi útról. Majd látni fogjuk, hogy az a különlegességük, hogy éppen, hogy a hétköznapi életet próbálják meg megszentelni, és azt komolyan venni. Jól ismert zsoltárok, nagyon rövid zsoltárok, ahogy mondtam. Ez miatt talán hasznos is lenne egyiket, másikat megtanulnunk, és nekünk is időnként recitálni, és ezen keresztül az Isten szent jelenlétébe helyezkedni. Tehát, ahogy mondtam, ezek a zarándok énekek, vagy a lépcsők énekei, hogyan szó szerint lehet fordítani a zsoltároknak az elnevezéseit, ez a 120-astól a 134-es zsoltárig tartanak. Most mi egy néhány zsoltárt veszünk, mivel igen rövidek, tehát többet is fogok venni, de mindenképpen tehát olyasmi, ami ismerős, de jobban elmérünk benne, és megpróbáljuk mi is egy kicsit magunkévá tenni azoknak a zarándokoknak a lelkületét, akik ezt Jeruzsálembe menetén énekelték. Mindenképpen érdemes tehát tudni arról, igazából ezeket a zsoltárokat a babiloni fogság utáni időre teszik. Egyértelmű bizonyíték van a Szentírásban arról, hogy zarándoklat Jeruzsálemben már korábban is folyt. Azt nem tudjuk, hogy mennyire volt gyakori fogság előtt. De a fogságból való visszatelepelés az gyakorlatilag körülbelül jó 400 évvel Jézus születése előtt. A fogságból való visszatelepedés után a zsidóság, főleg az egyszerű emberek a hitre, a hitükre építve akarják újra építeni az országukat. Nagyon fontos szerepet játszik a hit gyakorlat az életükbe. Elsősorban az imádság, egyértelmű, de a zsoltárok és a zarándoklat is. Ennek a tanúság tételéről hallunk ezekben a zsoltárokban is. A fogság utáni egyszerű embereknek az életéről. Hallgassuk meg most a 128-as zsoltár. Ezt is érdemes meghallgatni, nagyon hasonló gondolat, de azért olyasmi, ami ismét csak talán aktuális a mai kor számára is. 128-as Zsoltár így hangzik. Mind boldog az, aki féli az Urat, és az ő útjain jár. Kezed munkájából élhetsz, boldog leszel és jól lesz a sorod. Feleséged olyan, mint bőven termő szőlőtő házad oldalán, fiaid, mint az elültetett olajfa csemeték asztalod körül. Íme ilyen áldás éri azt az embert, aki féli az Urat. Áldjon meg téged Sionról az Úr, hogy lásd Jeruzsálem boldogságát életed minden napján, és lásd fiaidnak fiait, békesség legyen Izraelen. Ismét csak azt mondja el a Zsoltár, hogy milyen sorsot szán az Isten az őt igazán tisztelőknek. És ha belegondolunk, egy nagyon szerény valóságot kínál fel. Azt mondja, ha valóban az Urat féled, az Urat félni az soha azt nem azt jelenti, hogy félni az Úrtól, hanem azt jelenti, hogy olyan mélyen tisztelni, hogy legfontosabbnak, legértékesebbnek tartani az ő parancsait, az ő szent jelenlétének a tiszteletét. Ha valóban az Úr útján jársz, akkor kezed munkájából élhetsz. Ez bizony nem sok. Nem beszél arról, hogy nagy házakat tudsz majd venni, nem tudom mennyi földet, nem beszél semmiféle javakról. Csak azt mondja, hogy ha az Úristen útján jársz, akkor nem kell kegyelem kenyéren élni, hanem saját kezed munkájából élhetsz. Talán szerényen, de nem kell kölcsönkérni abból, amit a hétköznapokban, a munkában, amivel megdolgozol, abból el tudod látni szerényen, de tisztességesen a családodat. Persze egészen más világban élünk, de nagyon-nagyon sokszor a luxus, amit most manapság megkövetelünk magunknak, az kölcsönökből van, amik elnyelnek bennünket, és ténylegesen nem biztosítják a szabadságunkat. Ez, amit itt ígér az Úristen, ezen a Zsoltáron keresztül talán nagyon szegénynek tűnik, de ez a fajta szabadságot jelent. Saját kezed munkájából meg tudsz élni. Ez egy valódi áldás igazából. Persze az embernek vannak mindig nagyobb álmai. Kell is, hogy legyenek. De ez, amit itt ígér az Úristen, minden szerénysége mellett egy belső szabadságot biztosít. Nem szorulok rá senkire az Úristenen kívül. Van két szorgos kezem, megteremtem magamnak, családomnak azt, hogy szerényen meg tudjunk élni két kezem munkájából. Senkinek nem vagyok adósa. Senkitől nem függök. Megélek abból, amit saját erőmből megteremtek. Egészen biztos, hogy az Úristen nem beszél a javak, meg a szép, meg a gazdagság ellen se. De ez a fajta megfogalmazás mégis valahol azt mondja, aki ténylegesen így él, abban van egy benső tágasság, egy benső szabadság. Valahol a Szűzanyának a Magnifikátja jut eszembe, akiben ugyanez a belső szabadság és tágasság van, nem lebesülve mindazt, ami jó, meg szép, meg a gazdagságot, de valahol az a szabadság, amit ez ad, hogy biztosítja az Úristen azt a belső függetlenséget. Ez igazából egy olyan szép dolog, ami valóban az Úristen ajándéka. És aztán tovább megy, hogy mit ad még az Úristen az őt félőknek? Feleséged olyan lesz, mint bőven termő szőlőtő házad oldalán. A szőlő, mikor valóban édes fürtök vannak rajta, valami szívet melengető, felüdítő valóság. Itt ezek a termés, érthetően a gyermekek, de az az egészséges, életerős feleség, aki a családi otthon dísze. És hogy a fiaid, lányokat nem említi, de gyermekeid, mint elültetett olajfa csemeték asztalod körül. Amikor elültetik az olajfa csemetéket sorba, és végignéz rajtuk az ember, és azt mondja, hogy 3 év múlva majd születelünk, vagy 5 év múlva majd születelünk. Mi talán a gyümölcsfákkal lehetünk így. Elültetjük, és a jövő növekszik bennük. Valahol ugyanezt látja az ember, hogy asztalod körül fiaid, gyermekeid, mint olajfa csemeték, el vannak ültetve, jó helyen vannak, és gyümölcsöt fognak majd hozni. Íme ilyen áldás éri az embert, aki féli az Urat. Ezek nagyon kis dolgok, de a leglényegesebb dolgok. És valóban, akinek ez megvan, az valamilyen szinten áldott, nem a nehézségektől szabadult meg, de áldott. És aztán hozzáteszi, hogy áldjon meg téged az Úr a Sionról, Jeruzsálemből, hogy lásd Jeruzsálem boldogságát életed minden napján. Ez azt jelenti, hogy életed egész folyamán azt éld meg, hogy a közösség, amihez tartozol, Isten népe jólétben él. Nem nyomorban, nem szorongatások közepett, nem bűnök közepett, hanem minden egyes évben, mikor újra feljön meglátogatni a jeruzsálemi templomot, akkor azt látja, hogy az Isten áldása a közösségen is rajta van. És kívánja, és lásd meg fiaidnak fiait, unokáidat. A mai világban talán ez nem annyira különleges kérésnek számít, de abban az időben igen nagy volt az elhalálozás. Tehát az, hogy valaki megéri és fölneveli az unokákat, az nem volt mindig magától érthetődő. Akkor kicsit az is benne van, az az öröm, amit nagyszülők mesélnek sokszor, hogy mekkora élmény az unokákat nevelni, mert azért másként felelősek. Tehát a szülő a gyermekét azzal a felelősséggel neveli, hogy igenis ő indítja el az útra. A nagyszülő viszont egy kicsit nagy lelkűbben neveli az unokát, nagyon picit talán elkényeztetve, mert hát az ő gyermeké, a szülői a felelősség, és ő átbírja adni azt a gyöngétséget is, azt az időt rábírja pazarolni, ami az unokának is öröm, a nagyszülőnek is öröm. Lásd meg fiaid fiait. Valóban ez egy olyan áldás, ami a maga egyszerűségében ismét csak elvezet a lényegre. Következő zsoltár egészen más hangnemet üt meg, a 129-es zsoltár, amely kicsit talán ahhoz hasonlít, ahhoz az élményhez, amikor a fogságból való visszatérésért ad hálát a zsoltáros. Itt viszont mindarra sok nehézségre reflektál, amit Izrael, Isten választott népe, hiszen ószövetségi választott népe, gyermekkorától történelmének a kezdete óta megélt. És itt valóban föl lehetne sorolni bírák alatti nehézséget, a különböző pusztításokat. Ha ténylegesen megnézzük azt, hogy Isten választott népe, Izrael és Júda, mennyi időt töltött jólétben, és mennyi időt töltött nyomorúságban, messze több a nyomorúság. Messze több a nehézség ideje. Az is biztos, hogy minden egyes alkalommal, amikor nyomorúság éri, akkor azért maga a felelős. Ő utasítja el Istennek az áldását. De annak ellenére végignéz az ember ténylegesen azon a sok nehézsége, amit megélt. Erre gondol vissza Zsoltáros a 129-es Zsoltárban, amikor azt mondja, milyen sokat szorongattak ifjúkorom óta, mondja most Izrael. Milyen sokat szorongattak ifjúkorom óta, mégsem bírtak velem. Hátamon szántottak, mint a szántóvetők. Hosszú barázdákat hasítottak, de az Úr igazságos, és nyakát szegte a bűnösöknek. Mennyi nehézségem volt. Igazából kicsit talán belegondolhatunk mi is ezen a ponton abba, hogy hányszor és hányszor élnek bennünket is olyan nehézségek, hétköznapi problémák. Az ember belevesz hétköznapi nehézségekbe, pedig az Isten valami szentet bízott ránk. Mindig elcsodálkozok a második korintusi levélben azon a leírás, amikor Szent Pál felsorolja azt a sok-sok nehézséget. Éheztem, ruhátlanságtól szenvedtem, mennyi és mennyi nehézségtől szenved, pedig egy olyan hatalmas küldetése van, olyan értékes kincs van rábízva, és mégis mindenfajta hétköznapi probléma, ilyen betegség, olyan munka, ami folytogatja. Az Isten nem óvja meg a hétköznapi problémáktól az ő híveit. Segíti állandóan, de nem azt jelenti, hogyha ténylegesen elköteleződtünk az Úristen szolgálatára, akkor az Isten angyalai mindent elsöpörnek az utunkból, semmivel nem kell foglalkoznunk, csak az Isten dolgaival. Nem, az Isten a hétköznapi problémákkal is szembeállít bennünket. És nem kímél meg bennünket, nem tesz bennünket egy burokba, azért, mert az ő útján járunk. Több kegyelmet ad, több áldást, de ezt nehézségekkel szembe kell nézni. És itt egyenesen úgy fogalmazza meg, hogy hátamon szántók szántottak. Érthetően, hogy csak hogy egy olyan hasonlat, ami kifejezi azt a mélységes megaláztatást, hogy amit el kellett viselnie, azt a szörnyű szenvedést, úgy bántak vele, mintha a föld lenne, amin taposni lehet, mivel amin szinte szántani lehet, annyira kegyetlenül bántak vele. Ezen a ponton már a szörnyű történelmi kudarcok meg pusztításoknak az emléke szólal meg a Zsoltárból. Ifjúkorom óta annyit szorongattak, hátamon szinte szántók szántottak, mégse bírtak velem. Ez a megmaradás erőssége, hogy mégse bírtak velem, ez igazolja azt a belső erőt, amit a sok-sok nehézség ellenére meg mellett mégis az Úristen ad az ő híveinek. És érthető, hogy ez a visszatekintés a múltbeli történelmi eseményekre, nehézségekre és a megmaradásnak a csodája, az a hívőnek, aki ezt hallja, aki ezt imádkozza, ezt a Zsoltárt, abba azt hozza föl, hogy ám csak nekem is mennyi nehézségem van. Kapásból föl az ember tizet sorolni. Hétköznapi kisebb-nagyobb problémák. De az Isten mellettem áll, és hogy akkor nem tört össze Isten népe, úgy ma is számíthat az Istenre az Úristen hívője. Aki hívő szívvel kapaszkodik az Úristenbe, mégsem bírtak velem. Az Isten igazságos, megtörte a bűnösök nyakát. Itt a fordítás kicsit problémás, lehetséges, hogy inkább úgy kellene fordítani, hogy Isten igazságos, megtörte a bűnös igát. Tehát azt, amit a mi vállunkra raktak, és Isten megtöri, leveszi az igazságtalan igát. Egyfajta belső erő munkál ebben az Isten választottaiban. Annak ellenére, hogy annyi és annyi nehézséggel kell szembenézniük. Ezzel szemben a ellenségeik, Sion gyűlölői, jöjjenek zavarba és szégyenülnek meg mindazok, akik gyűlölik Siont, legyenek olyan, mint fű a háztetőn, amely elszárad még mielőtt kitépik, amellyel az arató nem tölti meg a kezét, sem ölét a marokszedő. Amely miatt nem mondják az arra járók, az Úr áldása legyen rajtatok, megáldunk titeket az Úr nevében. Ez a kép a fű a háztetőn. Érthető, hogy itt a háztetőt úgy kell értenünk, ahogyan Izraelben, az ókori keleten volt háznak igazából egy ház terasza. A fenti terasz, ahova följártak időnként az emberek, és ahol a szél odahordott egy kis földecskét. És abban valamelyik kis helyen megtelepült egyik-másik fű, vagy akár egyik-másik buza is, kikelt, de mivel nincs gyökere, nincs földje, amiben kapaszkodjon, olyan csenevész és erőtlen, talán magasra nől, de olyan vékony, hogy semmi erő nincs benne. Épp ez a belső erő hiányzik, az, ami Isten népét megtartotta akkor is, amikor hátamon szántok szántottak. Akkor se bírtak velem. Nem azért, mert én voltam erős, hanem mert Isten tartotta bennem a lelket. Sion gyűlölőinek viszont éppen ez a belső erő hiányzik. Olyanok, mint a fű a háztető, ami elszárad, mielőtt még kitépnék. Egyszer-kétszer éppen ez a Zsoltár kapcsán megfigyeltem egyik-másik növényt, tényleg, amelyik akár még sokszor a mohák között, a cserepeknél is kinől egy-egy egérárpa. Semmi ereje nincs. És azt mondja, amely az nem törti meg az arató kezét. Itt arról van a szó, hogy amikor arattak, sarlóval arattak, és belemarkol az arató, összemarkol egy marék buzát, a száránál fogva, és elvágja sarlóval. Hogyha valóban erős az a buza, akkor a szára is vastagabb, és megtölti a kezét. De a fű a háztetőn annyira élet gyenge, annyira aszott, hogy nem tölti meg annak a markát, aki le akarná aratni, hogyha ott egy bármifajta növény lenne. ez a, kifejezi azt a ürességet, azt a gyökértelenséget, ami éppen ellentéte annak a belső erőnek, amit az Isten az ő népének ad, akkor is, hogyha nem menti ki a mindennapok nehézségeiből. Ismét csak egy nagyon egyszerű zsoltár, ami visszatekint a régmúlt idők történelmének a tapasztalataira, és a hétköznapi életek küzdelmeihez akar erőt adni. Isten nem beszél az ő népétől a nehézségeket, de ad egy belső erőt. Aki valóban az Úr útján jár, az nem olyan, mint a fű a háztetőn. Annak gyökere van, az mélyre ereszti a gyökerét, és Isten kegyelméből van egy belső ereje is tartása. És végül a legutolsó zsoltár, amivel szeretném befejezni, ez a 133-as zsoltár. Nagyon egyszerű zsoltár, de nagyon-nagyon szép. Íme, milyen jó és milyen gyönyörűséges, ha együtt laknak a testvérek. Olyan az, mint a drága kenet a fejen, amikor lecsordul a szakállra, Áron szakállára. Lecsordul ruhája szegélyére, vagy mint a Hermon harmata, amely lehull Sion hegyére. Ott adja az Úr az áldást, és az életet mindörökre. Itt a testvéri összetartásról beszél. Együtt laknak. Ez nem egyszerűen csak azt jelenti, hogy egy lakásban vannak, hanem meg is férnek egymással. Testvéri egyetértés. Tudjuk, hogy ez mennyire sokat kíván, sokszor ritka is, és valóban milyen jó és milyen gyönyörűséges, fenséges a testvérek egyetértése. Olyan, mint a drága kenet a fejen, amely lecsordul a szakállra, Áron szakállára, lecsordul ruhája szegélyére. Úgy tűnik, hogy itt elárulja magát a zsoltáros, hogy egy papról van szó, aki példaképeként látja Áron főpapot, méghozzá akkor, amikor fölkenik a főpapot. Mikor Áront fölkenték, akkor a fölkenés egy illatos olajjal történt, de nem 2-3 cseppel, hanem bizony fogtak egy litert, és abból az értékes, igen értékes kenetből ráöntötték, hogy végig csordult az egész ruhája először le a szakállára, a ruhájára egészen le a ruhája szegélyéig. Ez a kép, ami Áronnak a fölkenését jelentette, annak az ábrázolása, ez ugyanakkor jelzi az Isten áldását, amely kiárad a hívő emberre, aki együtt él egyetértésben a testvéreivel, és az egység, amely túlcsordul rajtunk. Ott ad áldást az Úr, és életet mindörökre, ahol ezzel az egységgel helyet készítünk Isten áldásának. Tisztelt Mária Rádió hallgatók, ezek a zsoltárok, amikről itt beszéltem, legtöbb részt valószínűleg ismertek. Tehát talán csak azzal nem találkozhattak még, hogy ezek zarándok énekek, a lépcsők énekei. Ez kicsit segít elhelyezni számunkra azt, hogy ezek olyan zsoltárok, amelyekkel a zarándokokat akarták gazdagítani, az egyszerű hétköznapi híveket, akik földzarándokoltak Jeruzsálembe, a hétköznapi életükben megerősíteni, számukra utat mutatni. Ez a gazdagsága ezeknek az egészen egyszerű és rövid zsoltároknak, még mégis valahol felvidámítják. Öntözött kerté teszik az ember lelkét, amikor olvassák, amikor imádkozzák. Kiből kívánom a Mária Rádió hallgatóknak, hogy mi is olvassuk és imádkozzuk ezeket a zsoltárokat. Olyan bölcsességet adnak számunkra, olyan szinten megmutatják a helyes utat és az Isten felé vezető, a boldog élet felé vezető utat, hogy érdemes imádkoznunk, érdemes követnünk az ő tanításokat. Köszönöm szépen a figyelmet. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Ki az Úrban bízik? Egyre olyan, mint a Sion hegye. Csak egy helyben áll örökké, mert
Az Ismeretlen Zsoltárok című műsorunk hangzott el. Amely főtisztelendő dr. Horváth Endre atya műsora.